Hálát adok neked, hogy meghallgattál és megszabadítottál. Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez. Csodálatos a mi szemünkben. Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt. Vigadozzunk és örüljünk ezen. Ó Uram, segíts meg! Ó Uram, adj szerencsét! Áldott, aki az Úr nevében jön. Megáldunk titeket az Úr házából. Istenem vagy, hálát adok neked. Istenem, magasztallak téged. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete.
Kincseiket a népek, ezt a házat pedig megtöltöm dicsőséggel, mondja a seregek ura. Enyém az ezüst, enyém az arany, így szól a seregek ura. Nagyobb lesz a későbbi templom dicsősége, mint a korábbié volt, mondja a seregek ura. És ezen a helyen békességet adok, így szól a seregek ura.
Csendesedjünk el és imádkozzunk. Úristen, mennyei atyám, tőled kapunk minden jót, ezért kérünk, lakozzál közöttünk ebben a házban is a te igéddel, hogy megtérjünk hozzád és üdvözüljünk az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökké. Amen.
Keresztény gyülekezet, testvéreim az Úrban, örömmel és hálózással jöttünk össze ma ezen a helyen, mert Isten kegyelméből megvalósulhatott a gyülekezet terve, és elkészülhetett ennek a gyülekezeti imaháznak a tetőtér beépítése. Pál apostol azt mondja, hogy Isten igéje és imádság szenteli meg Isten minden ajándékát. Ezért most hallgassuk meg Isten igéjét, azután pedig kérjük a mi Urunkat, hogy áldjon meg ennek hajlékot, szentelje továbbra is jelenlétével, amelyet szolgálatára szántunk.
Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte. Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki. Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? Ő pedig így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki, helyesen feleltél, tedd ezt, és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, és megkérdezte Jézustól, de ki a fele barátom? Válaszul Jézus ezt mondta neki, egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, és amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy úton lévő samaritánius pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta, odament, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Aztán feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba és ápolta. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki, viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz, a 3 közül ki volt a fele barátja a rablók kezébe esett embernek? Ő így felelt. Az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki. Menj el, te is hasonlóképpen cselekedj.
Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Válaszolj erre az ígére most helyükről fennállva. Mondjuk el együtt az egész kereszténység hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszen egy Istenben, mindenhol atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és elmenték. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan lehet ítélni élőket és holtakat. Hiszen Szent Lélekben, hiszen az egyetem Isten a Szentek háznak, a Szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, azt a 2 igét, amelyet most erre az ige hirdetésre készülve fölolvasok. Az egyik a meghívón is olvasható ige, Haggeus próféta könyvének 2. részének 9. verséből, azután pedig a mai vasárnap evangéliuma, a Máté evangélium a 9. részének 1. versétől a következőképpen. Haggeus prófétánál így olvassuk, ezen a helyen békességet adok nektek, így szól a seregek ura. A Máté írása szerinti evangéliumban pedig így hangzik a mai vasárnap evangéliuma. Jézus hajóra szállva átkelt és elment a maga városába, és íme vittek hozzá egy bénát, aki ágyban feküdt. Amikor Jézus látta hitüket, így szólt a bénához. Bízzál, fiam, megbocsáttattak bűneid. Ekkor néhány írástudó így szólt magában. Ez Isten káromolja. Jézus pedig, mivel ismerte gondolataikat, ezt mondta. Miért gondoltok gonosz szívetekben? Ugyan mi könnyebb ezt mondani, megbocsáttattak bűneid, vagy ezt mondani, kelj fel és járj. Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember fiának van hatalma megbocsátani bűnöket a földön, kelj föl, így szól a bénához, vedd az ágyadat és menj haza. Az pedig felkelt és hazament. Amikor a sokaság ezt meglátta, félelem fogta el őket, és dicsőítették az Istent, hogy ilyen hatalmat adott az embereknek. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Ezen a helyen békességet adok nektek, így szól a seregek ura. Szeretett testvéreim, ünneplő gyülekezet, így szól a seregek ura. Mennyire biztató és vigasztaló ez a félmondat, hogy olyan Istenünk van, aki megszólal. Nem néma, mint a bálványok, hanem beszélő Isten. Latinul ezt így mondják, Deus loquens, beszélő Isten. Akinek a logosz van a szájában, akinek üzenete van a mi számunkra. Ő beszél, és ez a beszéd egyszerre vigasztalás, egyszerre bátorítás, egyszerre hitébresztés. Beszél Isten már az Ótestamentumban, ahogyan Mózesnek adja a 10 parancsolatot, ahogyan a proféták ajkán megfogalmazza az ő parancsolatait. Beszél Isten akkor, amikor megpróbál egy-egy történeten keresztül az ember számára útmutatást adni, de igaz, ami Szilveszter János a Biblia fordítása előszavában protestáns prédikátorként írt, proféták által szólt régen néked az Isten, az, kit ígért íme, végre megadta fiát. Hexameterben írja, de a lényeget értjük, hogy a proféták által való kinyilatkoztatása után végül is az idők teljességében az ő fián keresztül szól az Isten. Mert fontosak a prófétai üzenetek, építők a zsoltárok. Reformátorunk Luther számára is a zsoltárok olvasása, tanulmányozása és tanítása volt a reformátorrá formálódásnak az eszköze, miközben Wittenbergben küzdött annak érdekében, hogy alkalomról alkalomra a katedrán állva hirdesse és tanítsa az igét, vagy a wittenbergi városi templomban prédikáljon és tanítson egyszerre, úgy a zsoltárok alapján tudott különösen is belekapaszkodni Isten igéjébe. És aztán persze a római levélbe. A római levélnek a hatalmas erejű üzenetébe, ami keresztül Isten szólni akart. És mindegyik arról tanúskodott, hogy Isten nem néma Isten, mint a bálványok, hanem beszélő Isten, aki az idők teljességében elküldte az ő fiát, egyszülött fiát, Jézus Krisztust, és Jézus tanítása, Jézus szava az, ami azóta iránytű a mi számunkra. Ismét mondom, fontos az Ótestamentum, fontosak a proféták, a zsoltárok, az ószövetségi könyvek, de Jézusnak a szava mindenek fölött áll, és ezért tájékozódásunkban erre kell figyelni. Ezért éreztem fontosnak, hogy a mai vasárnap evangéliumát is olvassam, ahol Jézus egészen megdöbbentő és bátor módon egyszerre gyógyít a szavával, mert ez teremtő és gyógyító szó, ami Jézus ajkát elhagyja, és egyszerre hirdeti meg a bűnöknek a bocsánatát, mert tudja, hogy erre is szükség van. Az emberek a bűnben élnek, nem tudnak megszabadulni önerőből, a bűn megkötözöttségéből, nem tudják annak a hináriából, annak a mocsarából magukat kiemelni, úgy, ahogy a Münchhausen báró füllentette, hogy saját hajánál fogva húzta ki magát a mocsárból, az ember erre képtelen, ezért megint csak, ahogy a Luther mondta, egy Herkulesre, egy erős valakire van szükség annak érdekében, hogy ő kiragadjon minket onnan. Nos, Jézus még Herkulesnél is erősebb, és kiemeli az embert onnan a bűnből. Jézusnak a szava, amit láttuk az evangéliumból, egyszerre gyógyító, vigasztaló szó, és egyszerre a bűnbocsánatnak a meghirdetése. Meggyógyítja ezt a útaütöttet, beteget, akit oda visznek hozzá, de tudja, hogy minden betegség mögött valahol ott van a bűn, a korabeli felfogás szerint különösen is, és ezért ezt a bűnbocsánatot kell meghirdetnie, és az ember ezt átélve tudja venni a nyoszonyáját, és elindul onnan, immár megszabadult a betegségtől és a bűntől megszabadult emberként. Ehhez pedig az kellett, hogy neki füle legyen Jézus szavának a meghallására, mert milyen jó, hogy Jézus beszélő Úr, beszélő Isten. Így szól a seregek ura, ez ennek a mondatnak a záró mondata. De amivel kezdődik ez a mondat, az a néhány bevezető szó, az is biztató, ezen a helyen. Az összefüggésben, Haggai próféta könyvében a templomról van szó, a templom újjáépítéséről, és ott arról tanúskodik a próféta, hogy azon a helyen egészen biztos, hogy Istennek a békessége lesz, mert szent az a hely. És újra föl lehet idézni, hogy mik azok a helyek, amikről Isten beszél. Én merem alkalmazni most talán egy kicsit merész, megkökkentő módon erre a mandai helyre is, hogy Istennek az a szándéka ezzel a helyjel, hogy szent legyen ez a hely, és itt is megszólaljon Isten igéje újra és újra, itt is át tudjuk élni, hogy nekünk beszélő, vigasztaló és gyógyító Istenünk van, és itt is át tudjuk élni azt a csodát, hogy szent az a hely, ahol vagyunk, ezen a helyen. Emlékszem, amikor jó néhány évvel ezelőtt a gyülekezet lelkipásztorával és az egyházkerület felügyelőjével, Krisztiánnal és Bencu Lászlóval ezen a helyen voltunk. Mit láttunk? Kukorica földet? Emlékeztek rá. De az álomban, vízióban, reménységben már láttuk azt, hogy ezen a helyen templom fog állni. Lehet, hogy rendhagyó templom, nem olyan, mintha megszokott tornyos templomok, de olyan templom, ahol hitünk szerint Isten akarata megvalósul, mert az ő igéje hangzik, az ő közössége épül, az ő egyháza gyülekezeti tagjai összejönnek újra és újra. Ezen a helyen. Igen, és tudom, hogy azóta ezen a helyen csodák történnek. Itt lehettem a szentelésen, itt lehettem azóta más alkalmakkor is, és jó ezen a helyen lenni. És tudom, hogy a gyülekezet is szeret ezen a helyen lenni. Mert vannak megszentelt helyek, ahol az Isten különösen is jelen van. Ahogyan az égő sipkebokornál mondja Isten, hogy szent az a hely, ahol vagy, ezért levetett sarúval állhatsz csak meg. Vagy ahogyan Mózesnek mondja ott a hasadéknál, hogy szent az a hely, ahol állsz, és vigyázz, hogy hova lépsz. Ezen a helyen, ahol mi vagyunk, a mindenkori helyünkön, ahova Isten rendel minket, megtapasztalhatjuk az ő ajándékait, az ő csodáit. És ezen a helyen most megint történik valami. Ezen a helyen bővült ez az épületkomplexum, valóban a tetőtér vendégszobái kialakítottak, és birtokba veheti ezt a gyülekezet, birtokba veheti az ifjúság, birtokba vehetik a vendégek. Milyen jó, hogy a felső rész is benépesülhet. Milyen jó, hogy Isten történetében, Isten igéjének a sorozataiban vannak ilyen felső szobák, ahol csodák történnek. Gondoljunk csak arra, hogy az utolsó vacsora helyszíne is egy ilyen felső terem, egy ilyen emeleti rész. Isten úgy akarta, hogy ott jöjjenek össze, és ott éljék át azt a csodát, hogy Jézus Krisztus megosztja velük az ostját és a bort, testét és vérét kínálja. Ugyanakkor milyen jó, hogy ez a hely egyszerre lehet szakrális, ahol Isten igéje hangzik, ahol adott esetben úrvacsorát lehet venni, ahol a gyülekezet közössége, Istennek ez a szent népe összejöhet, ugyanakkor a szó legjobb értelmében profán, hiszen világi célokat is szolgálhat. Turisták jöhetnek, vendégek jöhetnek, és nagyon jó, hogyha a mandai gyülekezet nyitott mindig a vendég fogadásra. Mert igaz az, amit a zsidókhoz írt levélben olvasunk, hogy akik vendégeket fogadnak, azok angyalokat fogadnak. És ez utalás Mózes első könyvének 18. részére, ahol Ábrahám és Sára vendégeket fogadnak, három különleges, titokzatos látogatót, maguk sem tudják, hogy kik ők, de vendégül fogadják őket. Azt mondja Ábrahám, hogy gyertek, legyetek a mi vendégeink, jöjjetek a mi sátrunkba, és ott az a sátor lesz a szent hely, mert Isten azt akarja, hogy megszentelődjön egy profán sátor is, és ott azon a szent helyen aztán csodák történnek, és kiderül, hogy ez a három látogató Istennek angyalai voltak, vagy későbbi értelmezés szerint, ahogy a rubliok ikona is, a Szent Háromság ikon ezt szemlélteti, maga titokzatos valójában a Szent Háromság Isten volt. Én hiszem, hogy a profán célokon keresztül, turisztikán, vendéglátáson, zajongó fiatalokon, zsibongó tinédzsereken keresztül is működhet az Isten, és lehetnek olyan csodák ebben az épületben is, amelyek Isten akaratát szolgálják, és amelynek mi részesei lehetünk ezen a helyen. És mi történik ezen a helyen? A mondatnak a záró része, amely arról szólt, hogy a seregek ura megszólal, és a bevezető része, hogy ezen a helyen között ott van az üzenet lényege. Békességet adok nektek, mondja az Úr. Igen, mert ő békét akar teremteni. Békességet akar kínálni egy békétlen világban. Jézus azt mondja, én békességet adok nektek. Nem úgy adom, ahogyan a világ adja. Én a magam békéjét, az Istentől, az Atyától kapott békét osztom meg veletek. És Isten tiszteleti liturgiánk lehetőséget kínál arra, amikor az úrvacsora vétel előtt, sokan még talán idegenkednek ettől a formától, pedig nagyon-nagyon szép, a hívek egymásnak jobb kezüket nyújtják, és azt mondják a másiknak, hogy békesség néked. Ilyenkor nem a saját békénket osztjuk meg, sokan félreértik, mert ha azt osztanánk meg, akkor könnyen a békétlenséget sugároznánk át, azt a feszültséget, ami bennünk van, azt az aggodalmat, azt a bizonytalanságot, azt a szorongást adnánk át egy készfogáson keresztül. Nem a magunk békéjét vagy békétlenségét osztjuk meg ilyenkor, hanem azt a békét, amit az Isten kínál Jézuson keresztül, amelyről valóban azt mondja, hogy nem úgy adja, ahogyan a világ adja. Mert a világ a békét lehet, hogy fegyverkezésen keresztül tudja csak felkínálni, legyen minél nagyobb a fegyver arzenál, azt teremti meg a békét és a biztonságot, az elrettentés, a fenyegetés, vagy valamiféle háttér alkú politikai pártok vagy nemzetek között a politika boszorkány konyhájában kotyvasztott béke, amelyről tudjuk, hogy mennyire nem tartós. De mi nem ezt a békét, hanem az Isten békéjét oszthatjuk meg egymással. Úrvacsora előtt, vagy az ige hirdetésre készülve, vagy az ige hirdetés után. Milyen jó lenne, ha híre lenne Nyíregyházán, híre lenne ezen a szabolcsi vidéken annak, hogy mandán a békesség uralkodik. Nem emberi békesség csupán, hiszem, hogy az megvan, de Isten békéje, Isten békessége. Jeruzsálem, a Szent Város, azt a nevet hordozza, amiben a sálom szó van, a béke szava van, Jeruzsálem a béke városa. Egyszer volt egy külföldi látogatóm, aki vonattal érkezett Magyarországra, és ahogyan vártam a keleti pályaudvaron, nyakamba ugrott, és azt mondta, hogy jaj, milyen megható volt, hogy én 2,5 órával ezelőtt, amikor átléptem a magyar határt, akkor láttam, hogy ki volt írva, hogy ez a béke városa, az első magyarországi település a béke nevét hordozza. Gondolkoztam, hogy hol léptette át a határ, Sopronnál, vagy hol is. Aztán eszembe jutott, hogy Hegyeshalom, és ő arra gondolt, hogy a Hegyeshalom az a sálom szót, a béke szavát hordozza magában. Szegény, ki kellett ábrándítanom, hogy ez egy összetett szó, és sajnos a békéhez semmi köze, és nem is biztos, hogy aki átlépi a magyar határt, az rögtön a békességgel találkozik, bárcsak így lenne. Egy másik valaki pedig azt mondta, hogy milyen szép, hogy Magyarországon van egy olyan település, amely a béke szavát hordozza. Mondom, hol jártál te, melyik városban? Azt mondja, hogy valahol a Dunánál. Gondolkoztam, hogy hol, Dunakanyarban, Szentendre, vagy Visegrád, vagy Esztergom, az nem a béke szava, vagy béke neve. Aztán mentem gondolatban lejjebb, és eljutottam Paksig, és ahogyan ez a település nevét kiejtette, hogy Pax, olyan németesen, ahogy a Paksot ki tudja ejteni egy német, ő arra gondolt, hogy ez a Pax, a béke neve, a béke szava. hát ezt a látogatót is ki kellett ábrándítanom, hogy sajnos reménység szerint ugye a béke van Pakson, a gyülekezetben, meg a városban is, de mégsem a latin béke nevét hordozza. Aztán belegondolok abba, hogy ez a két település, Hegyeshalom, az a Dunántúli egyházkerületben van, Paks a déli egyházkerületben, hát az északi egyházkerületben, a mi egyházkerületünkben is jó lenne egy ilyen település. Hát legyen akkor Manda a békesség városa. Legyen akkor Manda az a közösség, amely magára vállalja azt, amit Isten ebben az igében mond, hogy ezen a helyen békességet adok nektek, így szól a seregek ura. De nem úgy, ahogyan a világ adja, hanem úgy, ahogyan egyedül csak ő tudja adni. És itt érek vissza még az evangéliumra, mert Jézus, amikor megérkezik a maga városába, akkor ezt a békét sugározza. Hiszen ott, Kapernaumban, az ő városában békétlen emberek élnek. Hiszen ott van egy beteg, egy súlyos beteg. El lehet képzelni, hogy mennyi békétlenség van egy ilyen beteg környezetében. Békétlenség, aggodalom van az ő szívében, meggyógyul-e egyáltalán, mi lesz az ő jövője, testileg, lelkileg, hogyan jut előre. Békétlenség van a családban, békétlenség van a szomszédok között is. Mennyi békétlenség. De nem csak ő vele kapcsolatban, hanem egyáltalán Kapernaumban annyi békétlenség volt. Jézus nem véletlenül mondta, hogy senki sem próféta a maga hazájában, hiszen őt nem fogadták el ott. Csak idegenek, csak samáriaiak, akikhez el kellett mennie, fogadták el Jézust. A saját környezetében nem. Ezért ebben a békétlen városban, ahol annyi feszültség, korabeli párt viszály, mert a farizeusok, a szadduceusok, a zélóták, a szikáriusok mind-mind csupa pártot alkottak, és ezek a pártok ott is és akkor is acsarkodtak egymással, és a pártviszály közepette békétlenség volt. Nos, Jézus egy ilyen békétlen városban meghirdette a békét. Milyen jó lenne a 2016 Magyarországán, ahol ugyancsak sok a békétlenség, a pártviszály, az emberek közötti feszültség, a mesterségesen szított, vagy éppen természetes módon az ember körülvevő, vagy az emberben ott levő feszültség és nyugtalanság. Milyen jó lenne, ha ebben a közegben megtapasztalnánk, hogy Jézus hozzánk is úgy jön, mint a maga városába, mert ő itt itthon van. Itthon van Mandán, itthon van Nyíregyházán, Nyíregyháza különböző gyülekezeteiben, templomaiban, itthon van Szabolcsban, itthon van ebben az országban. Milyen jó lenne, ha Jézust úgy fogadnánk, mint aki hazajön, és az ő békéjét osztja meg velünk. És a gyógyítási történet végén megtörténik a csoda, az az ember, aki eddig beteg volt, megtapasztalja a gyógyulást. Nem csak a testi, hanem a lelki gyógyulást is. Mi is talán sokféle testi bajjal, betegséggel küszködünk, de sokféle lelki gyötrelemmel is. Kevés, ha a testünk gyógyul, lélek nélkül. De jó, hogyha a lélek és a test együtt gyógyulhat. Hiszem, hogy Jézus közelében mind a kettőre szükség van, és mind a kettőre lehetőség van. Szeretett testvéreim, amikor ezen a mai ünnepen hálát adunk azért, hogy Isten megadta a mandai gyülekezetnek az ajándékát, hogy bővülhetett ez az épülete, annak érdekében, hogy a vendéglátásról tegyen tanúbizonyságot, akkor legyen ez kötelező érvényű is. Legyünk olyan egyház, amely mindig nyitott mások előtt, más felekezetűek előtt, akik talán érdeklődőként jönnek ide, nem tudják még pontosan, hogy mi az evangélikus tanítás, de szeretnék megismerni. És rajtunk keresztül, nem csak lelkészeken és presbitereken, hanem minden egyes gyülekezeti tagon keresztül ismerhetik meg ennek az egyháznak a tanítását. Ezért fontos, hogy valóban befogadó egyház legyünk. Ha itt felbukkannak szekularizált fiatalok, az egyházról távol levő idegenek, az egyháztól már talán elidegenedettek, korábban elidegenedettek, akiket azonban valamilyen kacskaringós úton mégis ide visszavezet az Isten, azok megtapasztalják a közösségnek a fogadókészségét nyitottságát, vendégszeretetét. Érvényes ez az ökumenikus nyitottságra is. Nem lehet egymás ellen, ebben az országban, ebben az Európában, nem lehet egymás ellen keresztjénnek lenni, csak is együtt, összefogva, testvéri közösségben. És bárcsak jellemző lenne mindez nem csak az egyházra, hanem az egész országra, hogy befogadó ország tudnánk lenni. Nyitottak, szeretettel telik, előítélet nélküliek. Szeretett testvéreim, adja Isten, hogy ez a jézusi tanítás a befogadásról, a vendég szeretetről, hiszen erről szól, mozdítsa meg a mi szívünket is, gondolatainkat is, és tegyen készé minket arra, hogy nyitott egyházként, nyitott szívű emberként tudjunk élni ebben az országban, és készek legyünk arra, hogy aki hozzánk érkezik, ha szívesen fogadjuk, akár a vendégszobákban, akár a mi életünkben, a mi gyülekezetünkben. És Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.
Kedves testvéreim, a gyülekezet énekkara két rövid énekszámot fog előadni most, ezzel dicsérjük Isten. Az elsőnek a szerzője Rezesi László, az ének szövege pedig egy Assisi Ferencből származó himnusz. A teremtés letétés ünnepelt a országban, illetve nem ma, hanem az elmúlt héten, és ez a teremtés dicséreti éneknek ezen az éneknek. A második pedig egy jó ismert ébredési ének, amint vagyok sok hűmaga, Szigeti Gyula feldolgozásával.
Thank you.
azt akarod, hogy testvérként szeressük egymást, ahogy Krisztus is szeretett minket, irgalma nélkülünk, nevesd meg kezeink munkáját, hanem használd fel üdvözítő akaratok szolgálatára ezt a gyülekezeti hajlékot és mindazt, ami benne van. Gyűjtsd össze benne a te gyülekezetedet, és szenteld meg szent jelenléteddel, hogy aki útmutatást és megnyugvást keres, veled találkozzék ezen a helyen, és aki szeretetre vágyik, testvérekkel találkozzék gyülekezetek közösségében. Jézus Krisztus által. Amen. Az Úrnak szemben legyen ez a hajlék az Atya, Fiú, Szent Lélek nevében. Legyen az ige és az imádság háza. Legyen a békesség, a pihenés és a nyugalom hajléka. Áldott legyen mindenki, aki átvédi küszöbét, hogy a hívő közösségében hallgassa és tanulja Isten igényét, és segítségül hívja az Úr nevét. Lakjék ebben a házban Isten dicsősége, épüljön benne testvéri szeretetben az önélet szeretet közösségét, a lélek egységében Jézus Krisztus által nemzetékről nemzetékre. Amen.
Köszönöm, hogy megtaláltad! közöttünk. Mi pedig elétálunk szívünket, te szabaddál mindenünkről és megkötözöttségtől. Ne gátoljon téged semmi abban, hogy imádásunkat elfogad, semmiket abban, hogy téged lényegben és igazságban imádunk, és figyelmesen hallgassunk igényre. Testvérekként egyesíts mindnyájunkat a nekünk adott kegyelemben, szent neve dicséretében és az őszinte szeretetben.
Mindenható Isten, kérjük az egyházadnak szent lelkedet és isteni bölcsességedet, hogy igéddel legyen közöttünk, hirdetése örömmel történjék, és jó útra térjük általa, hogy állhatatos hittel szolgáljon neked, és megmaradjon erre a vallását a mindegyik, az Úr Jézus által.
Urunk Istenünk, aki fiat halála által megdékélette minket magaddal és egymással, ránk hiszel a végkeretetés szolgálatát. Emlékezz műtelenül arra, hogy milyen drága áron váltottál meg minket. Feszíts keresztre fiúságunkat, szüntesd meg előítéleteinket, és add, hogy szeretett fiat keresztje és igazsága, és a békesség gyümölcsei kérdeje bennünk. Ha pedig szent haraggal gyűlöljük a bűn, add, hogy Krisztus hasonlóan, irgalmas szeretettel szeressük a bűnöst. Segíts megbocsátanunk, ahogy a mi magunk is csak a te bocsánatodból élünk. Add egyházadnak a lélek egységét, a békesség köteléke által, hogy a szeretet erejével hirdesse a világban egyelmet és bocsánatodat az Úr Jézus Krisztusért.
Úristen, mennyei Atyánk! Különféle szolgálatokra hívod el az embereket a világon, és azt akarod, hogy mindenki hűséges legyen a maga hivatásában. Kérünk, vezess minket szent lelkeddel, hogy mindennél jobban féljük és szeressünk téged, és bízzunk benne hivatásunkban, pedig neved dicsőségére és embertársaink javára végezzük munkánkat. Az Úr Jézus Krisztus által. Amen.
Mennyi Atyánk! Nevedben kezdjük munkánkat, nevedben fejezzük be most. Hálát adunk áldásodért és segítségedért, amelyre részesített fiaid. Örömmel veszük kezedből az eredményt, mert a te ajándékod az. Amit pedig elmulasztottunk, vagy elmulasztunk, az fejezve kegyelmeddel, és az, hogy ezután mozgóban és hűségesebben teljesítsük kötelességünket. Add, hogy tisztán és igaz megőrizzük meg szívünkben, amit ígérből tanulunk, hogy gyümölcsöt teremjen életünkben. Áldj meg minket, és maradj meg, hogy ilyen legyünk és maradjunk most és örökké az Úr Jézus Krisztus által.
Drága édesatyánk, a hálaadás hangzik az ajtunkról, hiszen néhány évvel ezelőtt valóban kukoricát, különböző gabonaféléket termeltek ezen a fél hektáron. És néhány év alatt meg se érdemeltük, nem is voltunk méltóak rá, néhány év alatt mégis oly sok mindent kaphattunk tőled. Lehetett egy drága hajléka ennek a gyülekezetnek, lehetett egy olyan területünk, ahol igazán otthon érezhetjük magunkat. Hálásak vagyunk a gyülekezet közösségért, hiszen a te építő munkát az mind lelkileg, mind fizikailag is látható jegyeket hordoz. Hálásak vagyunk a gyülekezetért, egészen pici gyermekekért, akiket kereszteltünk az évek folyamán itt a gyülekezet közösségében. Hálásak vagyunk a családokért, az egyedülállókért, az özvegyekért, álmákért, az idősebbekért. Hálásak vagyunk a gyülekezet közösségért. Köszönjük, hogy a te munkád láthatóak emberek életében. Urunk, kérjük azért, hogy áld és szenteld meg ezt a drága hajlékot, szenteld meg ezt a drága gyülekezet. Köszönjük, hogy olyan drága testvérek lehetek itt a környezetünkben, akik sokat változtak ezért a gyülekezetért.
hálásak vagyunk azért, hogy olyan drága testvérek lehettek itt, akik valóban nagyon sokat tettek azért, hogy épüljön ez a gyülekezet. Hogy olyan kivitelező lehetett, aki valóban szívét viselte, nem hogy gyülekezetünk az életét és a sorsát. Hálásak vagyunk, Urunk, azért, hogy olyan drága testvéreket adtál, akik ingyen dolgoztak, akik valóban fontosnak érezték, hogy épüljön és szépüljön ez a hargép. Tudunk, sok minden van a szívünkön. Nem is tudjuk összefoglalni. Nem tudjuk összefoglalni, és csak a hála az, amely hangzik az ajtóból, és amely állad a szívünkből, a Te irányodban. Mert Te kezdted el a munkát, a Te akaratod valósulhatott meg, és hálásak vagyunk azért, hogy sokan engedelmes eszközökén ott lehetnek a kezedben. Úgy hálánkat szeretnénk összefoglalni abban az imádságban, amelyet tőled tanulunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a Te nevedet, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, minden, aki kenyerünket, valamint nekünk maga. És bocsáss meg bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőket. És megint minket is sértésre, de Te szabadíts meg a rosszoktól, mert mennyiért hozzád a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Vegyétek a hálát! Isten népel, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged, az Úr világosítsa meg az ő arcát rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát, az ő Krisztusát te felé, és adjon neked békességet.
Hogy Üzenete. De azt hiszem nem csak a mai napnak, hanem általános érvénye. Nagyon köszönöm püspök úrnak, hogy elhozott Budapestről engem is. Már csak azért is, mert két alkalommal hallgathattam két prédikációját, amit külön is megköszönök. Több minden miatt jöttem szívesen ide, hiszen nem tudtam ellenállni a kedves invitálásnak. Köszönöm szépen, hogy meghívtak a Krisztián. Köszönöm, hogy itt lehetek, hogy átadhassam imádságos szeretetét és köszöntését Fábri György felügyelő úrnak, aki folytatja ezt a szép szolgálatot. Külön köszönöm, hogy itt lehetek, hogy mint építész, mint az építési bizottságnak az elnöke, gyönyörködhetem ismét ebben a szép épület együttesben. Köszönet a tervező kollégának, és köszönet a kivitelezőnek is, hogy ilyen áldozatos, szép munkával végezték a feladatukat. Igazából meg kell, hogy mondjam, hogy mint építész is úgy ítélem meg, hogy itt egy komplett, szép alkotás született, építészetileg is. És ez az alkotás arra alkalmas, igenis alkalmas, hogy a gyülekezet épüljön, mint ahogy eddig is épült. És ez az egyik legfontosabb jellemzője ennek a gyülekezetnek. Mert szép ez az épület együttes, nagyon szépek, már megnéztem azok a kis szálláshelyek, amik kialakultak a tetőtérben, de ennél még fontosabb és elnézést az építők és a tervezőtől, még fontosabb, hogy a gyülekezet épül. és egy kicsit irítséggel is jöttem ide. Hiszen azóta, amióta nem egyházkerületi felügyelő vagyok, azóta Budakeszin egy kis evangélikus gyülekezetnek vagyok a felügyelője. Ez a kis gyülekezet most egy lakásból átalakított kis helyen tartja az Isten tiszteleteit, lassan kinőjük. És irítséggel nézem azt a gyülekezetet, ami elkezdett épülni, elkezdett erősödni, és végül oda jutott, hogy templomot tudott magának építeni. Én ebben reménykedem, hogy ezt az örömhírt el tudom vinni Budakeszire a gyülekezetbe, és erősíteni tudom ezzel a példával is a gyülekezetemet, igenis először épüljön a lelki gyülekezet, és utána bízunk az Úristen segítségébe, hogy előbb-utóbb nekünk is lesz templomunk. De azért kérlek titeket, hogy imádkozzatok ezért. És valaki, egyik idősebb testvérem, nem tudom, hogy hol ül, amikor beléptünk ide, megkérdezte tőlem, hogy elhoztam-e a kis Bibliámat. Hát természetesen, hogy elhoztam. Ma már egyszer szerepelt ez a kis új szövetség, amit édesapám legkedvesebb teológiai professzorától, Kolozsvárról, Járosi Andortól kaptam, aki aztán ugyan zsidókat mentett, de végül mégiscsak orosz fogságba halt meg. Őtőle kaptam 73 évvel ezelőtt, amikor megszülettem. Ez a kis Biblia hűségesen kísér engem. Azt kívánom, hogy a gyülekezet is ilyen hűséges legyen az Úristenhez, mint ahogy ez a kis új szövetség hűségesen szolgál engem. Mindig elhozom magammal, és mindig választok egy igét. Püspök úr említette, hogy Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levele az egyik legerőteljesebb üzenet az Úristentől. Ebből választottam most egy igét, mégpedig a 15. fejezetből. A türelem és a vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Ezt kívánom a gyülekezetnek. Erős várom én Istenem!